prémium kategória. A megfontolt befektetőknek részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a hallgatókat a prémium kategória mai adásában. Először a hazai és a globális tőkepiaci kilátásokról, az érdekesebb befektetési sztorikról és a likviditásról ejtünk néhány szót szakértő vendégünkkel. Második részben pedig egyedi részvényeknek a jelentései, többek között a MOL gyors jelentését, illetve olyan részvények kilátásait, mint a Magyar Telekom vagy a Duna House fogjuk érinteni. Műsorunk első részében köszöntjük a stúdióban Zakár Tivadart, az Univers Invest befektetési vezetőjét. Szervusz!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Régóta követed a magyar részvénypiacot, tanítottad is a fundamentális elemzési technikákat. Vannak-e most olyan befektetési sztorik kifejezetten itt a béten, amelyek közel állnak hozzád, vagy értéket látsz bennük?
Igen, vannak. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar részvénypiac értékeltsége az pont a sajátosságokból, az illikviditásból adódóan nem ott van, ahol lennie kellene. Csak gondoljunk az elmúlt fél év érdekes sztoriaira, amik megjelentek, például a Masterplast kibocsátás. Én azt gondolom, hogy kifejezetten büszkék lehetünk arra, hogy van egy ilyen cégünk. És jól csinálják. Tehát azt kell mondjam, hogy ott azért, hogyha nem Magyarországon a magyar körülmények között működne, hanem nagyobb méretekben, mind a saját piacán is nagyobb méretekben tudna működni, akkor az teljesen simán a bárhol a világon megállhatná a helyét. És ez csak egy, amit említettem. Van olyan sztori, amiben szinte alig van likviditás, tehát alig van forgalom a piacon, és egyébként kiváló ilyen csiszolatlan gyémánt a részvénypiac számára, gyakorlatilag nem tudnak vele üzletelni, mert ugye valójában azok, akik néhány nagy befektető, aki tartja, nem akarja eladni. Akik pedig lehetőséget hozhatnak a piacra, tehát ez a, mondjuk aki már elérte azt a 2000 tulajdonos, és van egy olyan átlagosan 5 millió forintos napi forgalma, tehát ez az Alteo például, ezek mind mutatják azt, hogy igenis a magyar piac, az abban érdemes gondolkodni. Az Xtend, én azt gondolom, hogy az, ami a nagy befektetők, meg a nagy külföldi intézmények számára még egyáltalán fel se fedezett terület, mert egyszerűen nem tudnak hozzányúlni. Tehát annyira, ugye van egy üzemméret, tehát ők nem tudnak kicsibe gondolkodni, és az eredményeket, hogyha megnézzük, akkor már mint a vállalati eredményeket, akkor azt látjuk, hogy ezek szépen termelnek. Gloster Story 2019-20, amikor a Covid-válság volt, akkor jött a tőzsdére, és nézzük meg, hol tart. Tehát, hogy kifejezetten a lehetőségeket, azokat igenis, hogy néznünk kell.
A forint is megtáltosodott az új évben. Ennek nyilván egy nagyon jelentős ára is van a kamatok, illetve az Európa rekord alapkamat képében. Itt mire számít ez a magyar eszközök, illetve a devizárfolyam
tekintetében? Az biztos, hogy ha ugye a nemzetközi teljesítményt nézzük, akkor itt nagyon extrém és nagyon, hát hogy is mondjam, érthetetlen dolog történik a forint piacán, de azért az tény, hogy hosszú ideig alulteljesítő volt, és egy idő után pedig egy olyan kamat környezetet sikerült kialakítani a monetáris politikának, ami meg maga után hoz el egy olyan erősödést, aminek a fundamentumai meg azért nem annyira stabilak. Úgyhogy a magyar eszközzel kapcsolatban azt gondolom, hogy amennyire tavaly novemberben azt gondoltuk, hogy soha nem fog lejönni a dollár meg az euró a csillagos égből a forinthoz képest, és teljes vége van a forintnak, ahhoz képest most már szerintem ezt a mostani szintet, aminél tartunk, mert mindenféleképpen azt keretezi, hogy azért nem tudom, hogy ez mennyire fog még tudni tovább erősödni, és nincs itt azért az a szint, ahol azért kellene, hogy forduljon, megváltozzon, mert egyébként meg a magyar fundamentumokról meg szintén nem olyan rózsás a kép.
Mi lehet a következő lépése az MNB-nek?
Én azt gondolom, hogy az a forint erősödés az most azért összességében, amit ezzel a kamat környezettel szerettek volna elérni, az azért megvan. Több sebből érzik a magyar infláció, és ott nehéz helyzet állt elő. Több irányt is, hogyha megnézünk. valójában az, hogy tartjuk a kamatszintet, meg tartjuk egyszer a lakosság védelmére ezt a kamastoppos kérdést, ez azért egy nagyon komoly és nagyon fájdalmas végkimenetelé is válhat, hogyha ez túl hosszú ideig fog.
A tavalyi év elég izgalmasan alakult, az idei esetében pedig úgy tűnik, hogy ez a 4000 pontos szint, ez valahogy gravitálja az S&P 500-at. Mire lehet számítani, milyen lehetőségeket, illetve kockázatokat látsz?
Ha maga az index értékét nézzük, akkor alapvetően szerintem nem rózsásak a fundamentumok annyira, hogy indokolja ezt az emelkedést, és én alapvetően arra számítanék még azért, hogy ebből a helyzetből inkább lesz egy első fél éves visszarendeződés. De az kétségtelen, hogy az emberek ki vannak éhezve egy pici pénzkeresésre. De azért mégiscsak azt látjuk, hogy 6% a dollárnak az inflációja, a dollár környezeti inflációja, és azért azt is tudjuk, hogy van egy ilyen pénzszűkítő programja az Fednek, tehát azért ez működik. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas év elé nézünk, de talán egy kicsit más kilátásokkal, meg más lefolyással, mint a tavalyi.
Szóval az amerikai piac fundamentumaival kapcsolatban nem vagy kifejezetten optimista, a forint, illetve a magyar gazdaság mögötti folyamatok is kevésbé combosak. Látsz-e most olyan lehetőséget a globális piacokon, akár egy adott ország részvénypiacát tekintve, akár más eszközosztályokat, amiben viszont lehet fantázia 2023-ban, vagy globálisan minden?
Nem. Tehát az, hogy a gazdasági helyzet nem túl rózsás, és nem túl fényes, és hogy vannak azért sérülékeny pontok, tehát hogy a globálisan nézzük a helyzetet, akkor azért az nem jelenti azt, hogy nem lehet üzletelni. A mai pénzügyi rendszer pedig ez egy olyan érdekes pénzügyi rendszer, hogy a világtörténelem legfejlettebb pénzügyi rendszerében vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 vagy 30 évhez képest is ma sokkal könnyebb és sokkal jobban lehet üzletelni. De azért ez se tökéletes. És nyilván az, hogy a gazdaság az meg nem csak a pénzügyi rendszerből áll önmagában, persze egy fontos része, de önmagában nem csak abból áll, azért vannak kifelé mutató, és vannak olyan jelek, amik azért lehetőséget adnak. Tehát például a menedzsment felmérések és a menedzsment mutatók azok kifejezetten kezdenek ilyen jó hangulattává, ha nem is optimista és ura optimista verziókat vesznek, de azért mégis azt mutatják, hogy köszönjük szépen, és ez Magyarországon is így van. Azért látják a jövőt, tehát Magyarországon se akar mindenki boltot bezárni, nem akarják megszüntetni az emberek az üzleteiket. Van egy nehéz periódus, amit túl kell élni, de azért működik. És ebből következik akkor, hogy azért van lehetőség, hogyha megnézitek a nyersanyagokat, rész például, ami pontosan egy olyan indikátor, ami az elmúlt időszakban ugyan lefelé értékelődött, de azért ezek mind azt mutatják, hogy igenis azért a gazdaságban van egy jövőkép, amire azért lehet építeni, és amiben kell csemegézni. Az eszközök tekintetében meg egyértelműen olyan kamatok alakultak ki, amiket hosszú-hosszú éve nem láttunk, tehát 10 évek óta nem voltak ilyen kamatok, úgyhogy a kötvények és a kamatbevételek azok releváns hozamot jelentenek.
Amit látunk az, hogy volt egy óriási likviditás bőség, ahol nagyon olcsón lehetett hitelekhez hozzájutni, ezt az eladósodottságot, vagy lehetőséget mindenki próbálta maximálisan kihasználni. Most pedig ugye ezeknek a hiteleknek egy piaci átárazódása zajlik a szemünk előtt, és azt próbálja mindenki találgatni, hogy ez meddig tarthat, és majd később az infláció mérséklődésével párhuzamosan mikor kezd el újra ez egyébként egy esetleges kamatcsökkentési ciklusba váltani. Te hogy látod, mennyire történt meg akár globálisan, akár Magyarországon ezeknek a hiteleknek az átárazódása? Hogy lehet ezt kontextusba helyezni az egyébként globálisan továbbra is meglehetősen alacsony munkanélküliséggel?
Azért szétválasztanám a magyar helyzetet a globális helyzetől, mert ugye a magyar monetáris politikában tényleg sok olyan eszköz van, ami máshol nincs. Tehát ez azért, azt hiszem ennek a hivatalos neve az unortodox politika, a monetáris politika az azért maga után hozta azt a helyzetet, hogy egy picit más a kép Magyarországon. Induljuk akkor a globális kamatok felől. Tehát ugye a gyakorlatilag az ingyenpénz időszaka, és ez olyan hosszú ideig tartott, és most a Covid után még erre még rá is sikerült a monetáris hatóságnak tenni egy nagy lapáttal, ami valójában azt lehet mondani, hogy generációk szoktak rá erre az alacsony kamatkörnyezetre, vagyis a pénznek nem volt ára, tehát a pénz időértéke nem volt meg. A kockázatnak volt ára, és a kockázat árával nagyon szépen lehetett kereskedni hosszú időn keresztül, és tök jó hozamokat lehetett elérni fájdalom nélkül. Tulajdonképpen, ha az általános hosszú, tehát ilyen 100 éves periódusokat nézzük, akkor nem nagyon történik semmi, csak valójában az, ahogy Robi mondott, hogy visszaárazódnak ezek. Újra van, a pénznek újra van időértéke. És ugye ez mindent meghatároz, tehát ez az átárazódási folyamat, ez az összes eszköznek, az összes beruházásnak, az összes a részvényeknek az árát, a mindent meghatároz, tehát nem csak közvetlenül a kötvénypiacra fog ez hatni. De ez egy folyamat, amihez a hosszú-hosszú idő miatti alacsony hozamkörnyezet miatt hozzá kell szokni. És ez a globális piacokon egy picit gyorsabban történik, de azért ott sem fájdalommentes. Nem azért, mert olyan borzasztóan nagy lenne a vállalati tőke áttétel. Tehát ez még azt mondom, hogy ez még ilyen szempontból még elviselhető, sőt a vállalati jelentési szezon is azt mutatja, hogy egyébként nem annyira sérülékenyek a vállalati mérlegek önmagában a kamat miatt, hanem egyáltalán az egész mechanizmus, az egész gazdaságnak a működése kell, hogy tulajdonképpen ezt újra magáévá tegye. A munkaerő kérdés az pedig nem csak a kamatoktól függ önmagában. De az kétségtelen, hogy vannak szorosabb területek, amiket jobban befolyásol, például a lakhatási költségeket és az ingatlan árakat egyértelműen. Ugye? De ez nem jelenti azt, hogy mindenütt megjelent még, vagy mindenütt megjelenik még ennek a hatása, másrészt pedig azért azt látjuk, hogy az amerikai jegybank, de egyébként az európai monetáris irányítása is igaz, sőt, talán ott még jobban érződik, hogy azért annyira nem siettek az inflációt letörni. Mindenféle itt hallottunk, hát ugye most, aki egy picit is követte a gazdasági híreket, meg aztán abszolút jól tudjátok ezt, hogy nagyon későn indult el egyáltalán, nagyon megengedő volt az inflációval kapcsolatban, és hát valljuk be, hogy olyan adósságállományokkal, mint egyébként, ami globálisan kormányzati módon felhalmozódott, ez egy borzasztóan fontos
kérdés. Kényelmes szituáció.
Igen. Tehát a kamara haszna, ugye azt már, amikor még nem ilyen pénzrendszer volt, mint most, hanem még aranyat vertek meg, már akkor is volt, tegyünk egy kis rezet az aranyba, meg hígítsuk mással, tehát ugye akkor is volt pénzgyengítés, de valójában ez egy fontos dolog, óriási bevételek keletkeztek az infláció mentén mindenütt. Nem nagyon hallunk a mainstream hírekbe, de hogyha a statisztikákat megnézzük, akkor azért ezt látjuk, hogy ez annyira nem tesz rosszat a fundamentum, már kormányzati oldalnak, sem pedig nem tesz olyan nagyon rosszat, egyébként ez még Magyarországon is egy jelentős összeg. A szerencse az talán ebben a nehéz helyzetben, hogy ezek nem ilyen nagyon véres összeomlásokkal járnak. Ami egyébként szerintem annak a tapasztalatnak a fölhalmozásából következik, amit a korábbi válságok hozott. Tehát szerintem az jó volt, hogy nem kapkodtak a monetáris irányítások, nem volt hirtelen satufék, nem voltak azok a hirtelenkedések, amik a korábbi nagy válságok, nem mondjuk 28-33, tehát hogy ezek az időszakok nem voltak olyan rózsás kimenetelőleg, pont azért, mert ott mindenki megijedt, és nem voltak meg azok a tapasztalatok. De az infláció kezelésében nagyon hosszú tudás halmozódott már fel. Akkor, amikor a negatív kamatok idejét éltük, arra nem voltak még tapasztalatok, és valójában ez az, amit most látunk a piacokon így átdolgozni, és gyakorlatilag ehhez fogunk hozzászokni. Ha tényleg az van, hogy az a dollár inflációja le fog tudni a 6%-ból még most tovább csökkenni, és el fogja érni ezt a 4-et, vannak ennek kritikus szintjei, akkor ez egy jó irányt fog jelenteni. De még nem tartunk itt. Tehát a 6% infláció dollárban az még 6% infláció. Még akkor is, hogyha a trend az úgy néz ki, hogy jó, de azért az még mindig nem nincs a vége. És ez nyilván meghatároz mindent. Szóval a magyar helyzetnél meg pont azért, mert túl sok ilyen szegregált eltérítés van a rendszerben, teljes másképp hat, de a bizonytalanságot is ez fogja hozni.
Akkor a globális eszközöknél a nagy korrekció az tulajdonképpen már lezajlott, a nagy átárazódás, és akkor bátrabban mersz részvényekhez nyúlni, vagy azért ennél sokkal bizonytalanabb a kép?
A részvények tekintetében bizonytalan a kép. Én hiszem azt, hogy Jesse Livermore után szabadon, hogy a piacnak nem jó meg rossz oldala van, hanem helyes oldala van, és ez időnként változik. Tehát nekem listáim vannak arról, hogy miket akarok megvenni, mihez olyan lesz az ára, ami nekem tetszik. És arról is, hogy miket adok el. Most még nem jött el az az idő, hogy én olyan nagyon egyedi részvényeket akarnék vásárolni.
Ezen a listádon szerepelnek magyar nevek is, vagy főleg a külföldi?
Magyar részvények a világpiachoz képest, most ha a legfrissebb statisztikákat nézitek, ugye a jelentési szezonnak az eredményét már lehet látni, most ugye ezzel a 4000 pontos S&P szinttel megint visszamentünk a 18-as paperhez. Ugye a 10 meg az 5 éves átlagos értékek azok a 17 meg a 15 is. Most ehhez képest a magyar részvények, meg ilyen 12-es, még a jó papírok is tudnak ilyen 12-es paperrel mellett forogni. Szerintem rengeteg sok üzleti lehetőség van a magyar piacban, még akkor is, hogyha ezt most nem feltétlenül látjuk még a magyar tőzsdén. Hát az, hogy miért fogyott el a magyar likviditás a piacról, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon sokan nagyon közelről néztük ezt végig. A magyar piaci lehetőségek, azokat igenis, hogy kell fejlesztenünk, mert csak úgy fogunk tudni fennmaradni a tőkepiac térképén Magyarország, hogyha van jól működő tőzsdénk. Mindenütt a világon van Venture Stock Exchange, Torontóba, Dubajban, mindenütt.
Londonban az AIM.
Hát ugye pont a Londonit azt ne hagyjuk égen, mert annak a szövetségi rendszerében őt is tartozunk Milánon keresztül. Ez egy olyan lehetőség, amit igenis, hogy végig kell gondolnia azoknak a vállalkozásoknak és azoknak a cégeknek, menedzsmenteknek, akik eljutnak egy bizonyos méretig. Ugyanis zárt körű működésben azok a lehetőségek, amik a nyilvános működéshez képest megvan, a sokkal-sokkal szűkebbek. Mindenféle módon finanszírozás szerkezete szempontjából, bővülés szerkezete szempontjából, az idegen tőke, saját tőke optimalizálás szempontjából, és ennek van számos egyéb hozadéka még, ami bőven túlmutat önmagában a finanszírozási kérdéseken. Tehát valójában azt a lehetőséget, amit egyébként a nyilvános működés maga után hoz, és megvan ennek a magyar infrastruktúrája már, azt még nem használta ki szerintem nagyon-nagyon sok cég és nagyon sok részvénytársaság.
Utaltál már rá, hogy a nyilvános piacra lépés során, illetve azt követően számos olyan feladattal szembesül egy cég, illetve a cég menedzsmentje, ami újdonság számára a korábbi zárt körű működéshez képest, és ezek közül az egyik fontos feladat az a befektetői kapcsolattartás. Ez miről szól ez az egész befektetési vagy befektetői kapcsolattartás, illetve milyen értéket tud hozzáadni egy cég nyilvános működéséhez, vagy akár az operatív működéséhez egy professzionális befektetői kapcsolattartó?
Itt is arról van szó, hogy a világban ennek egy nagyon kiforrott, nagyon-nagyon részletekig felépített struktúrája van, és Magyarországon ez egyáltalán nem jelenik meg. Tehát valójában néhány olyan nyilvános társaság van, aki jól tudja az investor relations, ezt a befektető kapcsolatok kezelését működtetni. Annélkül nyilvánosan nem lehet működni, hogy nincs erről a hír és nincs erről a információ. Ezt főleg egy kicsi cég, amikor még nincsen megfelelő infrastruktúrája sem hozzá, akkor egyáltalán nem fogja tudni jól csinálni. Az investor relationsnek a hivatalos jogi szabályozásból eredő része az talán már megvan, hiszen számtalan jogi iroda van, akik nagyon jók ebben, de a kifelé történő kommunikáció PR ügynökségek szintjén megáll. És az IR az nem csak PR. Tehát azt nagyon fontos tudni, hogy ugyan az IR használ PR elemeket egyértelműen, meg használ különböző olyan elemeket, amik a cégek általános kommunikációjában megvan, de egy nagyon speciális terület, aminél a célcsoport az a befektető, és itt ebben szegmentálva kell a befektetőkre gondolni, külön intézményi, külön kis befektető, külön a kötvény oldal, külön a részvény oldal, ami viszont igényli azt, hogy megfelelő módon, megfelelő helyen, megfelelő csatornákon történjen meg az információ átadás. Most ennek a menedzselése, erre nagyon komoly iparág épült fel, és ezt meg kell tanulni a magyar cégeknek, és ezt be kell építeni Magyarországon a mindennapi működésben. De nyilván a nagyok, OTP-ból, stb. Ezek apparátusokat működtetve tudják már csinálni.
Vannak tehát pozitív példák a hazai piacon, és minden bizonnyal lesznek is, hiszen már az idei évben is történt két bevezetés, és valószínűleg ez a folyamat ez folytatódni is fog. Köszönjük a beszélgetést Zakár Tivadarnak, az Univerz Invest befektetési vezetőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánunk!
Köszönöm szépen én is!
Ismerjük a gazdasági trendeket! 94.2 Trend FM.